Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 25. Zsoltárunk második versszakát. 25. Zsoltárunk második versszakát énekeljük el. A 25. Zsoltárunk második versszaka így kezdődik. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Helyünket elfoglalva folytassuk Urunk magasztalását énekszóval. Énekeljük a 395. dicséretünket. A 395. dicséretünket énekeljük el mind a három versszakával. A 395. dicséretünk első versszaka így kezdődik. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, most hadd olvassam Istenünk igéjét, úgy, ahogy az írva található Máté evangéliumában, Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 6. fejezet 33. versében. Tehát Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 33. versben így szól Istenünk kijelentett szava. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Jöjjetek testvéreim, most fennállva emeljük szívünket a mi Úrunkhoz, és imádkozzunk. Mindenható mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy a mai napon is elődbe járulhatunk. Hálát adunk neked azért, hogy te vagy az, aki összegyűjtöttél ma bennünket. Te vagy az, aki összegyűjtöd a te népedet, aki kihívod a népedet a világból arra, hogy téged kövessen. És hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy a mai napon is hívogatsz minket, hogy térjünk hozzád, térjünk a te követésedbe, hagyjunk föl a világban járással, a bűn cselekvésével, tartsunk bűnbánatot és térjünk hozzád. Urunk, olyan hálásak vagyunk azért, hogy a kegyelemnek az ideje tart még, hogy nem ért minket utol a te ítéleted. Hallhattuk a köszöntő igébe, hogy te ülsz és megelevenítesz, és hálát adunk azért, hogy nem öltél meg minket, nem sújtott még le a haragod a mi bűnünkre. Kérünk, Urunk, hogy a mai napon is azt munkád mindannyiunk szívében, hogy a te kegyelmedre hittel tudjunk válaszolni, hogy hittel tudjuk fogadni azt az örömhírt, azt az örömüzenetet, hogy Jézus Krisztusért minden bűnünket eltörlöd, hogy felmentesz bennünket az ítélet alól. Kérünk, Urunk, hogy ezt erősítsd mi bennünk a mai napon is. Kérünk, hogy te törd le szívünk bálványait. Kérünk, hogy te vedd el minden hiába való gondolatunkat, add, hogy egészen neked tudjuk szentelni, ne csak ezt az órát, hanem egész életünket, gondolatainkat, érzéseinket és tetteinket is. Kérünk, Urunk, hogy szent lelkeddel munkálkodj mindannyiunkban, formálj bennünket, alakítsd a mi életünket. Kérünk, hogy vezess bennünket a megszentelődés útján, adj bölcsességet, hogy követhessük a te akaratodat. Így kérünk, hogy áld meg mai Isten tiszteletünket is, Urunk, nagy nevedért. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük az 512. dicséretünk második versszakát. Az 512. dicséretünk második versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat, s minden parancsodat.
Thank you.
Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom úgy, ahogy az írva található Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelében, a második fejezet 7. és 8. versében. Tehát Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelében, a második fejezet 7. és 8. versében így szól Istenünk igéje. De szívélyesek voltunk közöttetek, amiként a dajka dajkálgatja az ő gyermekeit. Így, felbuzdulva irántatok, készek valán közleni veletek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a mi magunk lelkét is, mivel hogy szeretteinké lettetek nékünk. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, hogyan szerezhetnék barátokat? Hogyan találhatnék magamnak társaságot? Olyan jó lenne az, hogyha valaki törődne velem, jó lenne, hogyha tudnék valakivel beszélgetni, jó lenne, hogyha lenne valaki, aki meghallgat, jó lenne, ha lenne valakivel megosztani a dolgaimat, a gondolataimat, az érzéseimet. Jó lenne, hogyha nem lennék egyedül, vagy jó lenne, ha valaki engem is szeretne egy kicsit, de hol találhatnék ilyen embert? Ezek olyan gondolatok, amik talán sokunkban megfordultak már. Lehet, hogy bennünk is megfogalmazódtak már hasonló kérdések. Lehet, hogy csak néha napján jut eszünkbe ilyesmi, de az is lehet, hogy egészen sűrűn. Sőt, az is lehet, hogy valakit egészen elkeserít a magány, a magányosság. Nagy lelki mélységeket tud megélni az az ember, aki úgy érzi, hogy ő teljesen egyedül van, egyedül maradt. Mi lehetne a megoldás? Emlékszem rá, hogy még egyetemista koromban, amikor még éppen csak elkezdtem a hit útján járni, hát nagyon foglalkoztatott a társaságnak a kérdése, fiatal fiúként a barátaimmal nem csak a barátság kérdése, hanem a társkeresés kérdése is foglalkoztatott, és nagyon sokszor idézték nekünk azt az igét, amit felolvastam a Máté evangéliumából, a 6. fejezet 33. versét, ezt sokszor hallottuk, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásul megadatnak majd nektek. És hát mi ott ültünk és gondolkoztunk, hogy ez nagyon jó, de ezt hogy kéne érteni? Mit jelent ez? Valamit csak kell akkor csinálnunk. Nem ülhetünk tétlenül, nem várhatjuk, hogy a sült galamb majd a szánkba röpüljön. Mit évők legyünk? Persze ez az ige nem is azt mondja, hogy tétlenkedni kell. Az Isten országának a keresés egyáltalán nem egy passzív várakozást jelent. Sőt, arra hív, hogy figyelj oda és keresd, hogy mit vár tőled Isten, és ezt tedd is meg. Engedelmeskedj Isten parancsainak, vesd be magad Isten országának az ügyében, és a többiről majd Isten gondoskodik. És hogyha megfigyeljük az alapigénket a Tesszalonikai levélből, akkor egy érdekes összefüggést figyelhetünk meg ebben a témában. Mert persze Pál, amikor megírta itt a tesszalonikaiakhoz ezt az első levelét, akkor egyáltalán nem az ismerkedés kézikönyvét akarta leírni, vagy a Hogyan szerezzünk barátokat című könyvet, nem is ezt tette. De itt a második fejezetben visszaemlékezik, és visszaemlékezteti a tesszalonikaiakat is arra, hogy mi volt, hogy mi hogyan történt, amikor Pál és az ő társai, Szilvánusz és Timóteus, nem is olyan sokkal korábban, valószínűleg csak néhány hónappal korábban, ott jártak és ott szolgáltak. Mi volt akkor, amikor az ő missziójuk, az evangélium hirdetésének nyomán létrejött a tesszalonikai gyülekezet? Erre emlékezteti vissza őket. Sőt, arról beszél Pál, hogy mi volt már a legelején. Itt a második fejezetnek az első verse az így kezdődik, hogy magatok tudjátok, atyám fiai, hogy ami ti hozzátok való menetelünk, nem volt hiába való, és ez a menetel, ez a belépőt is jelentheti, hogy amikor megérkeztek, az milyen volt, tehát az rögtön a legeleje. Hogyan érkeztek meg ők Tesszalonika városába. Milyen motiváció hajtotta őket, mi volt a belső indítékuk. És ennek kapcsán itt folytatja, hogy mi nem volt és mi volt. Fősorol három dolgot, hogy mi nem volt, és azokat szembeállítja azzal, hogy mi volt valójában. Itt írja, hogy nem volt hitetés, nem volt tisztátalanság, nem volt álnokság, hanem úgy mentek, ahogy Isten őket méltatta arra, hogy rájuk bízza az evangéliumot. Ez volt a motiváció. Aztán megint egy ilyen szembeállítást mond, hogy nem embereknek akartunk tetszeni, hanem Istennek. Mi csak azt néztük, hogy Istennek tetszünk. Azután újabb hármast sorol föl, hogy mi nem volt. Nem volt hízelkedő beszéd, nem volt telhetetlenség, nem volt emberek dicséretének a keresése, hanem szívélyesek voltunk közöttetek. Az új fordítás szerint szelidek voltunk közöttetek. Itt érkezünk el a hetedik vershez. És ennek, hogy mi szívélyesek voltunk közöttetek, ennek különösen annak fényében van nagy jelentősége, hogyha figyelembe veszük azt, hogy Pálék honnan jöttek. Hogy mi volt mögöttük. Mert az apostolok cselekedetei leírja, hogy Pálék Filippiből mentek tovább Tesszalonika városába, és azt is leírja az apostolok cselekedetei, hogy mi történt Filippiben. Filippiben Pálékat elfogták, megverték, és bebörtönözték. Teljesen jogtalanul. Aztán, hála Istennek, ugye kiszabadultak onnan, meg aztán tovább is tudtak menni, de hát, hogy mondjam, azért nem kevés atrocitás érte ott őket. És annak ellenére, hogy ők ott háborúságot és bosszúságot szenvedtek, ugye így írja itt a Tesszalonikai levél elején, hogy noha előbb háborúságot és bosszúságot szenvedtünk Filippiben, ennek ellenére Pálék mégis szívélyesek vagy szelídek voltak. És az derül ki itt az igéből, hogy ez, hogy ők ilyenek voltak, hogy szívélyesek vagy szelídek tudtak lenni, ez egy döntés volt az ő részükről. Pálék részéről. Tehát ők nem azért voltak szívélyesek vagy szelídek, mert úgy fogadták őket. Ők már úgy indultak, eleve úgy indultak, hogy ők ilyenek lesznek. Ők úgy indultak el a teljesen idegen emberek közé, a számukra teljesen ismeretlenek közé, hogy szívélyesek lesznek. És ezek az emberek ott Tesszalonikában, ők annyira idegenek vagy ismeretlenek voltak, hogy egy másik néptagjai, egy teljesen más kultúrába tartozó társaság, teljesen más vallási háttérrel rendelkező emberek, és mégis úgy indulnak neki, hogy mi szívélyesek leszünk. Pálék nem tekintettek arra, hogy mi a helyzet ott, mi a közgondolkodás, milyen ideológiák vannak. Ők ettől függetlenül alázatosan, szelíden, szívélyesen közeledtek hozzájuk. Mert Calvin ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy Pál itt az önkéntes megalázkodásukat fejezi ki azzal, hogy azt írja, hogy de mi szívélyesek voltunk közöttetek. Ők önként megalázkodtak, már úgy indultak neki. És testvérek, én azt mondom, hogy ezzel indul a szeretet. Ezzel a döntéssel, amivel ők elhatározták, hogy oda mennek, hogy kedvesek, hogy alázatosak lesznek, ezzel indult Páléknak a szeretete. Ezzel tudták megvalósítani és gyakorlatba ültetni a szeretet parancsot, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ugye ez csak a második fele, de sokszor fölmerülhet bennünk is a kérdés, hogy ezt hogyan lehet megtenni úgy, ahogyan itt Pálék példát mutatnak, ha előre elhatározzuk mi is, hogy szívélyesek, kedvesek leszünk, és ilyen módon oda megyünk a másikhoz. Mert hogy mi sokszor nem így alakítjuk a kapcsolatainkat, mi sokkal hajlamosabbak vagyunk arra, hogy reaktív módon alakítsuk akár a barátságokat, vagy bármi mást, személyes kapcsolatainkat, reaktív módon. akció-reakció, és mi inkább a reakciót választjuk. Ha ő így, akkor én is így. Ha ő úgy, akkor én meg amúgy. Ha ő kedves, akkor én is. Ha ő nem, hát akkor én legyek az. Ha ő nem jön, hát én biztos nem fogok oda menni. Kényelmesebb mindig reagálni a másikra, mint kezdeményezni. De Pálléknak a megnyilvánulása az ilyen szempontból akció volt, nem reakció. De tovább lépek, mert mégis korrigálnom kell saját magamat, mert bizonyos értelemben Pálék is reakciót hajtottak végre, csak ők nem a tesszalonikaiak kezdeményezésére vagy akciójára vártak, és nem arra reagáltak, hanem Pálék Krisztusra reagáltak. A szeretetük forrása természetesen maga Krisztus volt, és az ő kegyelme. Jézus Krisztus ugyanis abszolút kezdeményező. Ő sem várt semmire. Ő a maga önszántából jött el közénk, maga elhatározásából lett emberré. Azt írja az ige, hogy mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. Jézus, talán szabad ezt így is kimondani, vagy kifejezni, hogy kimozdult a kényelemből, nem tekintette nyereségnek azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát, megalázta magát, szolgai formát vett föl. Itt még az emberek semmit nem csináltak, ez az ő elhatározása és az ő cselekvése. Hátrahagyta a mennyet, lejött a földre, magára vállalt olyan kellemetlenségeket, mint az éhség, a fáradtság, a fájdalom, amiket egyébként neki Istenként nem kellett volna megtapasztalnia így a saját bőrén. És ő még ennél is tovább ment, mert Jézus osztozott a szenvedéseinkben, sőt, magára vette a bűneink büntetését, és vállalta értünk még a halált is. Ő az életét is odaadta azért, hogy minket megmenthessen, hogy megszabadítson. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Krisztus ilyen abszolút kezdeményező. És amikor ezt Pál, és Szilvánusz, és Timóteus is meghallotta, és hitten megragadta, megértette, hogy milyen nagy dolog ez, hogy maga Isten tett és tesz meg mindent értünk, ami üdvözítésünkért, az ő nagy szeretetéből. Amikor ez a hit megszületett bennünk, na akkor utána ez motiválta őket arra, hogy ők is hasonló módon, ilyen kezdeményező módon a saját elhatározásuk alapján szeressenek is, és kezdeményezzenek más emberek felé. És testvérek, erre kell nekünk is törekedni, hogy mi ne az embertársainkra tekintsünk elsősorban, hanem magára Krisztusra. Krisztusra kell tekinteni, és belőle meríteni. És felismerni azt, hogy Krisztus azzal bízott meg minket, hogy oda menjünk a másikhoz. A missziói parancs az így kezdődik, menjetek el. Nem szabad azt várni, hogy majd ő oda jön, és akkor biztos kérdez egy-két dolgot. Menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Menjetek oda. Akár itt a templomban is oda lehet menni a másikhoz, de a munkahelyen, vagy az iskolában, vagy ahol éppen vagyunk, a szomszédhoz, oda kell mennünk. Ez a feladat. Csak így lehet a szeretetet gyakorolni, és az evangéliumot továbbadni. És itt még azt szeretném megjegyezni, hogy az evangéliumnak a továbbadása az szeretet kérdése. Itt a Bibliában is egyértelmű összefüggésben áll a kettő. Ha valakit szeretek, akkor el kell mondanom az evangéliumot. El kell neki mondanom, hogyha szeretettel vagyok iránta. Sőt, nem is egyszer, hanem folyamatosan és következetesen és kitartóan kell képviselnem az evangéliumot. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem lehet másról beszélni. Lehet, csak mi inkább arra vagyunk talán hajlamosabbak, hogy aki közel áll hozzánk, azt nem akarjuk megbántani. Nem akarunk kényes témákat feszegetni, mert úgy gondoljuk, hogy esetleg az megrontja a viszonyunkat, a kapcsolatunkat. Esetleg egyszer úgy szóba hozzuk valahogy Jézust, hát igen, én járok templomba, és akkor jaj, de örülünk, hogy végre valamit mondhattam, és akkor most már letudtam ezt a kötelességet, ki lehet pipálni. Feladat teljesítve. De Pál szerint a szeretet valódi megnyilvánulása az nem ez, hanem szeretetből az fakad, hogyha készek vagyunk közölni az evangéliumot. Készen állnak rá, mondja Pál, hogy mi készek voltunk, hogy beszéljünk Krisztus áldozatáról. Készek arra, hogy elmondják, hogy Krisztus az egyedüli üdvözítő, hogy ő az élet, hogy ő az egyetlen, aki megszabadíthat, aki boldogságot adhat már itt a Földön, meg ezután, az örök életben is. Itt, amikor ezt mondja Pál, itt a tesszalonikai levélben, hogy készek voltunk, akkor nem csak egy olyan fajta készséget fejez ki, mint amikor a tűzoltók készen létben állnak, hogy jöhet bármikor a riasztás, és akkor menni kell, hanem ebben benne van az is, hogy örömmel, bármikor örömmel közlöm veletek az evangéliumot. Ezt mondja Pál. Az evangélium gyógyszer a halálos betegségre, ezért ha szeretjük az embereket, embertársainkat, akkor meg kell osztani ezt velük. Lehet, hogy hallottunk már arról, hogy szoktak beszélni ilyen szeretet nyelvekről, hogy kinek mi a szeretet nyelve. Vannak olyan emberek, akik hogyha ajándékot kapnak, akkor azáltal érzik nagyon, hogy őket szeretik. Vagy vannak olyanok, akik, hogyha meghallgatják őket, vagy minőségi időt töltenek együtt, akkor azáltal érzi jobban, hogy őt szeretik. És ugyanez igaz, hogy milyen módon fejezi ki a másik iránt, mert lehet, hogy van, aki mondjuk kevésbé tudja kifejezni az érzéseit, de vesz egy csokoládét, vagy egy virágot, és akkor azzal próbál örömet szerezni a másiknak. A lényeg, amit mondani akarok, testvérek, hogy a keresztényeknek, Krisztus követőinek mindenféleképpen szeretett nyelvük kell, hogy legyen az evangélium továbbadása. Így tudjuk kifejezni a szeretetünket mások iránt. És tovább lépek, mert Pál apostol itt utána használ egy hasonlatot ennek az eltökélt szeretetnek a megvalósulására, vagy ennek a szemléltetésére. Azt mondja, hogy ahogy a dajka dajkálgatja a maga gyermekét, olyanok voltunk mi, ahogy a dajka dajkálgatja a saját gyermekét. Nálunk már olyan értelemben vett dajkák nem igen vannak, mint ahogy az régen volt. Ma már lehetőség szerint egy anyuka otthon marad a kicsi babával. Ha nem tud otthon maradni vele, akkor meg mehet ugye a bölcsibe. De régen személyes dajkák voltak, ami elfogadott volt, sőt, ez egy tisztelt munka és egy tisztelt feladat volt dajkának lenni. A dajka az egy nagyon, nagyon fontos személy volt. Nagyon szerették, sőt, szinte családtagnak tekintették. Több ókori írásban is megjelenik, hogy egy-egy ember felnőtt korában milyen mély szeretettel és milyen tisztelettel adózott a dajkájának. És a dajkák pedig hát jól értették a dolgukat. Tehát értettek ahhoz, hogy hogyan kell bánni a gyerekkel, hogyan kell hozzányúlni, már egész kicsi korától, hogy kell tisztába rakni, hogy kell megetetni, aztán hogyan kell nevelgetni, tanítani, hogy hogyan kell táplálni, hogy egészségesen fejlődjön, hogyan kell tényleg megmutatni neki a dolgokat. Tehát mondhatjuk, hogy a dajkák azok szakemberek voltak, mint manapság pedagógus gyereknek lenni, körülbelül olyan lehetett a dajka a saját gyerekének lenni az ókorban. És Pál azt mondja, hogy ők olyanok voltak, mint a dajkák a saját gyermekekkel, hogy így dajkálgatták a tesszalonikaiakat. És ez a dajkálgatás, ez is egy nagyon szemléletes kifejezés, mert onnan ered, hogy a kotlós melegen tartja a szárnyai alatt a kis csibéket. És ebből fakadóan aztán sok mindenre használták, tehát jelenti azt, hogy kényelemben tart, hogy babusgat, hogy dédelget, ez a dajkálgatás, ez ezt fejezi ki, hogy egy gyengét szeretettel veszi körül. És érdekesség, hogy nem sok helyen kerül elő ez a kifejezés a Bibliában. Az Új Szövetségben egy alkalommal még előkerül, amikor arról beszél szintén Pál, hogy senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt. Ez az ápolgatás, ez a dajkálgatás, ez a babusgatás. Az ember nagyon tudja magát szeretni. Ú, de jó lesne most egy kis csoki, vagy nyáron egy hideg sör, és akkor egyből tudjuk, hogy milyen jó, és hogy tudnánk magunknak örömet okozni azonnal, ugye? Minden kívánságunkat azonnal fölismerjük, és ha csak nem tudatosan törekszünk arra, hogy most valamit megtagadjunk magunktól, akkor gyorsan meg tudjuk keresni az útját, módját, hogy ezt meg is kaphassuk. Így ápolgatja magát, vagy dajkálgatja magát az ember. De legalább így kéne szeretni másokat is. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Ugyanezzel, a dajkálgatással. És Pállék nem a maguk testét ápolgatták, meg dédelgették, hanem azt mondja, hogy mi a tesszalonikaiakat, titeket, ahogy a dajka dajkálgatja a maga gyermekét, mi úgy viszonyultunk hozzátok. És testvérek, ehhez kell bizonyos mértékű empátia, sőt, lehet, hogy nem is olyan kevés. Együttérzés. Tudni kell megérteni a másikat. Figyelembe kell venni azt, hogy ő honnan jött, hogy hol tart. Pálék nem akarták a saját szájízükre formálni azonnal ezeket az embereket, hanem ők azt tartották a szemük előtt, hogy mi az, ami az ő épülésükre szolgál. És ez egy nagyon-nagyon fontos irányvonal, vagy intés a mi számunkra is, hogy sokszor vannak olyan gyülekezeti tradíciók, amiket az ember szinte azonnal szeretne mindenkire kötelezővé tenni. Aki bejön ide, az így öltözzön, vagy ilyen haja legyen, vagy nem tudom, bármi mást rá tudunk róni. És Pálék nem így viszonyultak az emberekhez, hanem azt tartották szem előtt, hogy az evangélium, az hogy jut el hozzájuk, azt hogy tudom képviselni, azt hallják meg. Minden mást ehhez igazítottak. Figyelni kell arra, nehogy irreális elvárásokat támasszunk azokkal szembe, akik mondjuk esetleg betérnek ide, hanem nekünk is azt kell esni, hogy mi az, amivel az evangéliumhoz közelebb tudom vinni, közelebb tudom segíteni. Mi az, amivel ezt meg tudom neki mutatni. És testvérek, itt jön szerintem az egyik legnagyobb fordulat, vagy érdekesség itt az igében, mert a nyolcadik vers elején Pál azt írja, hogy így felbuzdulva irántatok. Így felbuzdulva irántatok. Megvolt bennük az elhatározás, a döntés, hogy már pedig mi szelidek, szívélyesek leszünk, úgy megyünk oda. És amikor odaértek, akkor elmondja, hogy ahogy a dajka dajkálgatja a gyermekeit, ezt csináltuk. Elkezdték őket dajkálni, és ennek az lett az első eredménye, hogy ők maguk, Pál és az ő munkatársai, Szilvánus és Timóteus, felbuzdultak irántuk. Ez a felbuzdulás, ez szó szerint ilyen forró ragaszkodást jelent. Egy erős, mély és folyamatos szeretetet jelent. Tehát megjelent, egészen egyszerűen fogalmazva, megjelent a szeretet érzése bennük. Lángra gyúlt a szívükben a szeretet. Nem csak parázslani kezdett, vagy pislákolni, hanem lángolni, lobogni kezdett bennük a szeretet. De fontos látnunk a sorrendet, hogy ez a szeretet ez nem a kölcsönös szimpátia alapján alakult ki. Nem a semmiből jött. Egy ilyen megfoghatatlan érzés, ami ledöntötte Pálékat, és jaj, de jó, most már eluralkodott rajtam ez a szeretetérzés, és most már úgy szeretlek titeket. Ez a szeretet, ami lángra gyúlt Pálékban, ez annak az eredménye, volt, hogy ők eltökélték, hogy ők oda mennek és szívélyesek lesznek. Hogy krisztusi lelkülettel fognak közeledni. És amikor megvolt ez az elhatározás, és ők tényleg megalázták magukat, és Jézusnak a szeretetét igyekeztek közvetíteni, ez az elhatározás, ez hatással volt az ő érzésükre. És tényleg megszerették őket. Ez nem egy ilyen erőltetett dolog volt utána, hanem valódi szeretet érzés csatlakozott hozzá. És ez azért fontos tudatosítani, hogy itt ezt írja az ige, mert mi sokszor várunk bizonyos érzésekre, hogy hát nem érzem, hogy szeretném, nem érzem, hogy annyira szimpatikus lenne, sőt, nem csak emberekkel kapcsolatban, hanem akár Istenhez is tudunk így közeledni, nem érzem magamat Istenhez közel. Igen. És mit tettünk érte? Megyek oda a másikhoz? Megyek akár az Úrhoz? Hogy érezném magamat közel Istenhez, hogyha mondjuk nem csapom föl a Bibliát, hogyha nem foglalkozok vele? Akkor várhatom azt, hogy majd egyszer csak úgy érzésben én hirtelen közel kerülök, vagy oda teleportálok így a mennybe, de ez nem fog megtörténni. Mert az érzelmek azok könnyen jönnek, mennek, azok változnak. De az, amit teszünk, és amit eltökélünk, amit elhatározunk, hogy hogyan viszonyulunk tudatosan dolgokhoz, azok befolyásolják azt, hogy mi mit érzünk, hogy mi lesz a szívünkben. Komoly hatással vannak ezek a döntések az érzéseinkre. És ez a pár vers itt a Tesszalonikai levélben, ez gyönyörű, mert a legmélyebb érzelmi kötődést kifejező szakasz Pál összes leveléből. Ez a pár vers, amit itt leír, hogy ahogy a dajka dajkálgatja a gyermekeit. Hát mi felbuzdultunk irántatok, a szeretteinké lettetek, ilyeneket mond. Szeretteinké lettetek, mi megszerettünk titeket. És azt mondja, hogy annyira, hogy már nem csak az evangéliumot voltunk készek örömmel közölni veletek, de a saját lelkünket is. A saját lelkünket is. És itt arra utal, hogy gyakorlatilag a teljes valójukat, az ő személyüket, önmagukat megosztották ezzel a gyülekezettel. Ma ezt talán úgy mondanánk, hogy ez a divatosabb kifejezés, hogy megnyíltak. Megnyíltak a másiknak. Tudtak őszintén, képmutatás nélkül, titkolózás nélkül, bizalommal, szeretettel megnyilvánulni. Akár tényleg belső vagy érzelmi dolgokban is. És ami nagyon-nagyon szép az egészben, hogy ez nem csak Pálék részéről volt így, hanem oda-vissza működött, mert később itt a Tesszalonikai levélben a 3.6-ban írja Pál, hogy a gyülekezet is szereti őket. Tehát nem csak Pálék szeretik a gyülekezetet, hanem az ottani emberek is szeretik őket. Azt írja, hogy most pedig, amikor megérkezett hozzánk Timóteus, ti tőletek, és örömhírt hozott nekünk a ti hitetek és szeretetetek felől. Hát Timóteus ezzel érkezett vissza, Pál ott volt Korintusban, és visszament Timóteus a tesszalonikaiak, hát egy kicsit pásztorolni, meg odafigyelni rájuk, és aztán visszamegy Pálhoz, csatlakozik hozzá, és miről visz hírt? Örömhírt hozott a ti hitetek és szeretetetek felől, és arról, hogy jó emlékezéssel vagytok irántunk, mindenkor kívánván látni minket, miképpen mi is titeket. Milyen szoros testvéri kapcsolat alakult ki ezek között, az emberek között. A 2. Korintus 8-ban is visszautal Pál a tesszalonikaiakra, ott azt írja, hogy tudtatokra adjuk, atyám fiai, Istennek azt a kegyelmét, amelyet Macedónia gyülekezeteivel közlött, és aztán kicsit később folytatja, hogy önmagukat adták először az Úrnak, és nekünk is, Isten akaratából. Tehát ott is ugyanez, hogy annyira a szeretteinké lettetek, mondja Pál, hogy mi nem csak az evangéliumot voltunk készek közölni veletek, hanem a saját magunk lelkét is. És utána úgy utal vissza rájuk, hogy ők önmagukat adták először az Úrnak, és aztán nekünk is. Mert ők is így megszerették őket. Pálék magukat adták, a maguk lelkét adták, és ez nem maradt viszonzatlan. Megtértek először ott a Tesszalonikában lévő emberek, és hívő emberként ugyanilyen szeretettel önmaguk odaadásával fordultak utána Pálékhoz, meg valószínűleg egyébként másokhoz is, mert arról is beszél Pál, hogy utána milyen példaértékű lett az ő hitük ott egész Macedóniában, meg Akájában. Testvérek, lezárom azzal, hogy én azt gondolom, hogy ezek az emberek utána már nem gondolkoztak azon, hogy kihez lehetne szólni. Hogy ki lehetne a társaságom. Valószínűleg nem érezték magukat egyedül. Ha csak párra gondolunk, ő alig győzte írni a leveleket. Volt kinek. Nem hiszem, hogy az elszigeteltség vagy a magány gondot okozott volna nekik. És nekünk is tényleg elég, hogyha először az Isten országát keressük olyan módon, hogy feltekintünk Krisztusra, aki kezdeményező szeretettel fordult hozzánk, majd elkezdünk az ő parancsának engedelmeskedve mi is eltökélten, eleve elhatározva szeretettel fordulni a másikhoz, az evangélium örömhírével. És hogyha mi ilyen módon belevetjük magunkat Isten országának a keresésébe, akkor egészen biztos az, hogy ráadásként még testvéri közösséget, vagy legalább néhány hívő barátot adni fog az Úr. Ez egészen biztos. Úgyhogy azt kívánom, hogy tegyen tényleg bennünket készi az Úr arra, hogy így tudjunk szeretni. Amen. Most jöjjetek fönnállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, hadd dicsérjünk és áldjunk téged a te kezdeményező szeretetedért. Dicsérünk téged azért, mert te nem tekintetted nyereségnek azt, hogy te az Istennel vagy egyenlő, hanem kész voltál megüresíteni magadat. Kész voltál arra, hogy szolgai formát vegyél föl, hogy emberré legyél, hogy megtapasztalj olyan dolgokat, amit egyébként nem is kellett volna. Te kész voltál kitenni magadat az éhségnek, a fáradtságnak, a fájdalomnak, a testi-lelki szenvedésnek, sőt, végül kész voltál szembenézni a halállal is. Kész voltál arra, hogy letedd az életedet miértünk, hogy a mi megváltásunkat elvégezd. Urunk, nem tudunk elég hálásak lenni azért, hogy te ilyen szeretettel fordultál és fordulsz hozzánk, hogy te nem várod azt, hogy mi tegyük meg az első lépést, mert te már mindent megtettél értünk, amikor ott a Golgotán feláldoztad magad értünk, és amikor harmadnapon üresen hagytad a sírt. Köszönjük, Úrunk, hogy te ma is hívsz bennünket arra, hogy térjünk hozzád, hogy mi is szeressünk meg téged, viszont ezért a szeretetért, amelyet te tanúsítottál irántunk, hogy kövessünk téged, Urunk, hogy forduljunk el a bűntől, és szánjuk neked az életünket. Kérünk, hogy erre vezérelj mindannyiunkat, ehhez adj nekünk erőt, ehhez adj nekünk hitet, hogy ezt a hitbeli lépést és a hitbeli újra és újra lépéseket előre meg tudjuk tenni hozzád közelebb. És Úrunk, kérünk téged arra, hogy tégy bennünket készi arra, hogy tudjunk más embereket is, az embertársainkat, a felebarátainkat szeretni. Urunk, hadd legyünk mi is olyanok, mint Pálék, akik örömmel készek vagyunk arra, hogy megosszuk a rólad szóló örömhírt, az evangéliumot. Hadd beszéljünk, Urunk, rólad, hadd képviseljünk téged a mi életünkkel, szavainkkal, tetteinkkel. Urunk, hadd mutasson rád, ami személyünk, a viselkedésünk, tényleg az egész valónk. Olyan jó lenne, hogyha megvalósulhatna az, amit mondtál, hogy az emberek látva a mi jó cselekedeteinket, téged kezdenének magasztalni, és a mi mennyei atyánkat. Kérünk, Urunk, hogy te adj a mi szívünkbe ilyen elhatározást, hogy oda tudjunk fordulni egymáshoz, hogy tudjunk szeretettel szolgálni egymásnak, és kérünk te építsd közöttünk azt a testvéri szeretetet, azt az összetartozást, hogy tényleg egy szívvel, egy lélekkel lehessünk együtt a gyülekezetben, egy szívvel, egy lélekkel dicsérhessünk és dicsőíthessünk téged, Urunk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a gyülekezetünket, annak apraját, nagyját, a gyermekeket, a felnőtteket. Urunk, hadd imádkozzunk az idősekért, a betegekért, hordozd őket is, Urunk. Imádkozunk a családokért, adj türelmet, szeretetet. Úrunk, imádkozunk, hogy munkálkodj már az egészen kis gyermekek szívében is. Olyan hálás dolog az, hogy megismerhetnek téged, hogy tudást szerezhetnek rólad. Kérünk te, add, hogy ez a tudás élő hitté formálódjon az ő szívükben. Imádkozunk, Urunk, a mi országunkért, a népünkért, annak vezetőiért. Te adj az ő szívükbe is szeretetet. Ne legyen gyűlölködés, ne legyen széthúzás, hanem hadd tudjanak alázattal szolgálni, úgy, hogy tudják, hogy neked tartoznak felelősséggel a megbízatásukért. Kérünk, Urunk, hogy te készíts bennünket arra, hogy megállhassunk majd előtted. Tartsd meg a te népedet itt és világszerte. Köszönjük, hogy meghallgatod, Urunk, könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hadd mondjam el a gyülekezetünk hirdetéseit. Először is örömmel hirdetem azt, hogy a gyülekezetbe esküvő lesz október 18-án. Réti Dávid jegyzette Lóki Simonettát. Isten áldja meg az ő szándékukat, a házassági szándékukat, hordozzuk őket imádságban. Hirdetem a testvéreknek, hogy az előttünk álló héten az alkalmak megtartásra kerülnek, minden alkalom megtartásra kerül. A plusz alkalmakat hirdetem még, szerdán lesz férfikör, 18 órától, vagyis este 6-tól, és csütörtökön lesz Abigail kör, szintén este 6 órától, illetve a következő vasárnapon, jövő vasárnapon délután 4 órától lesz házaspáros kör is. Ezekre szeretettel hívjuk a testvéreket. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most Isten tiszteltünk zárásaként énekeljük a 467. dicséretünket. 467. dicséretünket énekeljük az első 3 versszakával, utána pedig majd nemzeti imádságunkat, a himnuszunkat énekeljük. Himnuszunkat énekeljük most el.
Áldás, békesség!